Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnap igehirdetési alapigéjét, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a második fejezet 14. versétől a 24. versig a következőképpen. Amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva. Bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, amelyek hol vádolják, hol felmentik őket azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismeret és igazság. Ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod? Aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony, miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint meg van írva. Szentelj meg minket igéddel, az igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, mondok egy nevet, Füzesi Ádám. Aki a napokban hallgatta a rádiót, vagy figyelte a különböző blogokat, vagy különböző közösségi médiákat, akkor fölfigyelhetett erre a névre. Füzesi Ádám egy katolikus pap, aki fantasztikus erővel prédikál, tanít, közérthető módon beszél a fiatalokhoz, példamutató élete vonzza magához az embereket, és nagyon sokan népszerű igehirdetőnek, tanítónak tekintik őt. Sokat foglalkozott fiatalokkal, diákokkal, kísérte őket a hit útján, és egyszer csak bejelentést tett, kilép a papi szolgálatból. Na, ugye ez egy ilyen bumként érte az egyházat, meg a világot, és akkor mindenki talált mindjárt egy támadási felületet, és kik a társadalom oldaláról, ki az egyház oldaláról, ki pedig a éppen az egyházat ellenzők oldaláról kezdett el fogást találni ezen az emberen. Aki azt mondta, hogy nem akar egyedül megöregedni. Családot akar alapítani, és így akarja szolgálni Istent. Azokon a területeken, amelyeket képesítése, tehetsége szerint tud adni azokból a lelki kincsekből, amelyek adattak neki. Mégis, nagy vihart kavart ez az esemény, hiába mondta elő azt, hogy milyen szándékai vannak. És én sem szeretnék itt most se pró, se kontra érveket hozni, hiszen ez egy olyan tény, amiről lehet beszélgetni, lehet rajta gondolkodni, de mindenképpen egy olyan jelzés egy ember részéről, aki hozott egy döntést, és erre az emberek különböző módon reagáltak. És akkor voltak, akik ugye persze egyből azt mondták, hogy milyen nagyszerű, milyen jól megmutatja az egyház régi módiságát, visszásságát azzal, hogy olyan kötelmeket ad a papok nyakába, ami lényegében egy természetellenes viselkedésre készteti őket. Mások pedig azt mondták, akik ugye nagyon ragaszkodnak az egyház hagyományos tanításához, no, ezek miatt gyalázzák az egyházat. Lám, Pál apostol korában is voltak olyanok, akikre el lehetett azt mondani, hogy igen, miattuk gyalázzák az Isten népét. És ezek nem egyszerűen közrendű emberek, gyülekezeti tagok voltak, olyanok, akik éppen csak, hogy bekapcsolódtak a gyülekezetbe, és hát olykor-olykor elbuktak. Hanem olyan tudósok, olyan vezetők voltak, farizeusok voltak, akik ismerték a törvényt. Tudták azt, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy úgy éljenek, ahogyan azt az Isten elvárja tőlük. És ezekből az emberekből lettek aztán keresztjének többé-kevésbé, és ezek a zsidókból lett keresztjének váltak ugye az első keresztény gyülekezetnek a magjává. És ezen a magon belül is alakultak ki ilyen visszásságok, olyan esetek, amelyeket Pál apostol megítél. Mai igény tehát józanul rámutat arra, hogy bizony nagy küzdelem ez a hit útján, hogy kísértések, kétségek között az ember megtalálja a helyes utat a törvény mentén, az Isten akarata mentén. Tehát ezért ez a mai Isten tisztelet nem is annyira magáról a törvényről szól, hiszen hívő keresztény emberekként tudjuk, hogy mi már túl vagyunk a törvény szolgasságán, hanem pontosan arra akar rámutatni, hogy ezen az úton nagyon sok küzdelem ér bennünket, mi magunk is kell, hogy nap mint nap tusakodjunk ezekkel a kísértésekkel, a törvény elvárásaival, és mi magunk is mérlegeljük azt, hogy mikor cselekedjük mi az Istennek az akaratát. Először is beszél Pál apostol a szívbe írt törvényről. Ez egy nagyon szép mondat, és egy nagyon szép gondolat. És mi magunk is tudjuk azt, hogy milyen ez a szívbe írt törvény, hiszen mi is érzünk lelkiismeretet, érzünk vonzódást a jó iránt, és valami fajta tartózkodást a rossztól. És a törvénynek számtalan formája van, amely ebből a szívből írt törvényből alakult ki, ebből formálódott, intézményesült. Ugye lehet beszélni nagyon sokféle törvényről. Aki jogot tanult, vagy tanul, az meg kell, hogy tanulja azt, hogy hányféle módon fogalmaznak meg különböző utasításokat, rendszabályokat, jogszabályokat, és hogyan alkalmazhatók ezek a rendelkezések. Vannak olyan törvények, amelyek állandónak mondhatók, amelyek az élet, az normális emberi együttélés általános szabályai. De vannak olyan törvények is, amelyek változnak a társadalom alakulásával, ahogy mérlegelik a helyzetet, átalakulnak különböző viszonyok, ezeket a rendelkezéseket is módosítani kell. És a Bibliában is találunk sokféle ilyen törvényt. Azokat, amelyek általános érvényűek, amelyek szó szerint kőbe vannak vésve, amelyeket nem lehet megváltoztatni, de vannak olyanok, amelyek bizonyos esetekre vonatkoznak csupán. Olyan helyzetekre, amelyekben azonnal döntésre kell jutni, hogyha valaki egy használati tárgyat eltulajdonít a szomszédjától, vagy akár parázna életet él, házasságtörést követ el, vagy bármi más bűnbe keveredik, akkor ezt hogyan kell kezelni, hogyan kell ezt büntetni, és hogyan kell arra rávenni a bűnöst, hogy többé ezt ne tegye. Jól tudjuk, hogy a zsidó világ ezekre a törvényekre, rendelkezésekre, utasításokra épül rá, és lényegében ezeket a törvényeket isteni eredetűnek tekintik, és ezek a törvények emberek által megfogalmazott, és rendszerezett és értelmezett törvény csomagok, amelyek már egy olyan rendszerré álltak össze Jézus korára, hogy már szinte automatikusan, mechanikusan működött a törvényeknek az alkalmazása. És nyilván ebben volt nagyon fontos szerepe a törvénytudóknak, a farizeusoknak. De azt is tudjuk, hogy Jézus pontosan ezeket a törvénytudókat illette nagyon sokszor éles kritikával. Elsősorban azért, mert bár szigorúan megkövetelték a Tóra, a Targum, a Misna gyakorlását, de ők maguk mindig találtak valami kibúvót egy-egy törvény alól, és ők maguk, akik nagyon jól ismerték a törvény minden egyes betűjét is, és kiskapuját, ezeken ők mindig kislisztoltak valahol. És ennek csak egy egyszerű példája, amit talán ismernek a testvérek, ez a szombatnapi közlekedésnek a törvénye. Ugye arra vonatkozott a törvény, hogy szombaton mindenkinek otthon kellett maradni. Egyetlen egy tennivalójuk volt elmenni a szövetség ládájához, az Isten tiszteletre. És a tábor és a szövetség láda között volt 2000 könyök távolság, amit ha átszámolunk körülbelül 1 kilométer, ezt az utat viszont szabad volt megtenni. És ez volt a szombatnapi járóföld. Ezt az utat megtehették, nyilván elsősorban a templomig, illetve a Szent Sátorig, és onnan vissza. De aztán a törvénytudók rájöttek arra, hogy a törvény azt is kimondja, hogy ahol van egy használati tárgyam, és amellett én megállok, az olyan, mintha otthon lennék. Ezért, hogyha azt tervezték a hét folyamán, hogy egy hosszabb útra indulnak, akkor a hét folyamán elhelyeztek ugye egy kilométerenként egy-egy használati tárgyat, és akkor léptek egy kilométerre, ott megpihentek, és megint mentek tovább egy kilométert, és így akár hosszú kilométereket megtehettek a törvény megszegése nélkül. Nyilván a törvény kifigurázásával és megcsúfolásával. És Jézus ezeket a farizeusokat ítéli meg, akik nem veszik komolyan a törvényt, hanem mindig találnak valami kibúvót. És nyilván ennél sokkal súlyosabb esetek is voltak, amikor tudatosan szegték meg a törvényeket, és mindezt a háttérben úgy, hogy mások nem látták. Jézus ezért mondja azt a farizeusokról, hogy olyanok, mint a meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak mindenféle tisztátalansággal. Azért különbözteti meg a Biblia a szívbe írt törvényt a kőbe vésett törvénnyel, mert az Isten úgy gondolta, hogy bizony nem elegendő a szívbe írt törvény. Bár József története nagyon szépen mutatja azt, hogy József testvérei, akik nagy gonoszságot követtek el testvérjükkel szemben, nyilván ez egy ilyen válaszlépés volt Józsefnek a beképzelt magatartására, de mégiscsak nagyon gonosz cselekedet volt, hogy kútba dobták, aztán utána eladták rabszolgának, aztán rájöttek arra, hogy József ott van, és számon kérheti az ő bűneiket, és akkor összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy hát nem tettünk jót, hanem kimondottan magunkra haragítottuk Józsefet, hát menjünk el, és kérjünk tőle bocsánatot. Vagyis anélkül, hogy bárki mondott volna bármit az ő cselekedeteikről, bár hogy ismerős lett volna a törvény, hiszen abban a korban még elvileg a törvény nem volt írásba foglalva, mégis a szívbe írt törvény alapján ők úgy érezték, hogy nekik bocsánatot kell kérniük Józseftől, a testvérüktől, mert bűnt követtek el ellene. És ez a szívbe írt törvény az, ami ma is igazából leginkább mozgatja, és leginkább ez motiválja az embert arra, hogy a cselekedetei a lelkiismeretük szerint, a szívbe írt törvény szerint zajlódjanak. Szép dolog, hogyha ez a szívbe írt törvény munkálkodik a mi szívünkben, de Isten mégis szükségesnek tartotta, hogy kőbe vésse a törvényt. Hát éppen ez a probléma, hogy az Isten azt gondolta, hogy az ő számtalan jó cselekedetével, az ő gondoskodásával, vezetésével meg tudta mutatni a népnek azt, hogy ő mennyire szereti őket, és hogy mennyire a javukat akarja. Egyiptomban, amikor megkereste őket, meghallotta kiáltásukat, és elküldte nekik Mózest, hogy Mózes vezesse ki őket a szolgaság házából, akkor hát láthatták azt, hogy maga Mózes személye volt a szabadítás, az Isten szabadító szeretetének a jele. Azon kívül azok a jelek, amelyeket a pusztai vándorlás során átéltek, a keserű víz megédesedése, vagy egyáltalán a kő, amelyből víz fakadt, a bot, amely mindig valami csodákat tett, és az ő tovább lépésüket és fennmaradásokat biztosította. És amikor a tűzoszlop vagy a felhőoszlop kísérte őket, ez is mind-mind Isten vezetése volt. De azt tapasztalta az Isten, hogy amint válságos helyzetbe kerültek, amint a saját hitük próbája kellett, hogy mérlegre kerüljön, abban a pillanatban ők elbuktak. És ugye ez volt annak az esete, amikor ott a Sinai hegy alatt várták, hogy Mózes visszatérjen. És hetekig vártak, csak vártak, de Mózes nem tért vissza. És azt gondolták, hogy valami baj történt. Lehet, hogy az az egész Isten dolog nem is olyan nagy valósága, hogy azt ők elképzelték. Mózes talán odaveszett a hegyen, valamit tenni kell. És ott volt közöttük az ő testvére, Áron, aki a kultuszért volt felelős, és ráveszik arra, hogy egy aranyborjút készítsen nekik, hogy a saját kezükbe veszik a sorsukat. Isten azonban meg akarja mutatni az ő akaratát, persze nem az ő keménységét és szigorúságát, hanem a szerető gondoskodását. És amikor ő a 10 parancsolatot a kezükbe adja, kővevésre, mint ami megváltoztathatatlan, ezzel pontosan azt mutatja meg, ha ezeket az útmutatásokat követik, így is tekintenek erre, mint útmutatásra, a Tóra szó ezt jelenti, akkor az Isten az ő akarata szerint tudja vezetni az ő népét. Akkor meg tudja oltalmazni népét az elhajlástól, a bűntől, a rossz utakról, az erkölcstelen élettől, mert maga mellett akarja tudni őket. Most indul a táborunk, ma egy családi istentisztelettel, és holnaptól péntekig fiatalok töltik majd meg zsivallyal a gyülekezeti házunkat, és a téma, amiről beszélgetünk, pontosan erről szól, maradj velem, maradj velünk. Attól függ, hogy melyik oldalról fogalmazzuk ezt meg. Igen, nagy szükségünk van arra, hogy Jézus velünk maradjon, és az ő jelenléte formálja a mi életünket és gondolkodásunkat. Ehhez viszont tényleg nagyon fontos az, hogy mi meglássuk azt, hogy nekünk milyen nagy szükségünk van az ő jelenlétére. Hogy ki tudjuk mondani ezt a hívó szót, maradj velem. És az Emmausi tanítványoknak a története pontosan ezt mutatja, hogy megérzik ennek a számukra idegennek tűnő emberből az ő beszélgetése során, hogy ő nagyon pozitív ember, egy olyan valaki, aki vigasztalni akarja őket, bátorítani akarja őket, előre segíti őket, és behívják őt az otthonukba, ott marasztalják, maradj velünk, mert esteledik. És akkor még nem is tudják, hogy kit hívtak be a házukba. De aztán felismerték a kenyér megtöréséről, hogy aztán utána bizonyságot tehessenek róla. Ez az Isten akarata, ez az ő szeretete. És Jézus követése, a szeretet parancsa lényegében ezt jelenti a mi számunkra, a keresztények számára. Mert azért kéri Jézus, hogy kövessük őt, mert ez az út nem egy automatikusan vállalható út. Jézus követése azt jelenti, hogy látjuk az ő példáját, látjuk, hogy mi mindent élt át, látjuk, hogy ő minden szeretetből értünk végezte. És ő azt kéri, hogy lépjünk az ő lábnyomába. Mert a kőbe vésett törvény nem elég. A kőbe vésett törvény szolgává és fogolyá tesz, ahogyan Pál apostol is mondja. De ő már nem él a törvény fogságába, hiszen ő maga is megtapasztalta Krisztusnak a szeretetét és azt az örömöt, amit Jézus áldozata jelentett a számára. És ezt az evangéliumot hirdette egész életében, megtérésétől fogva haláláig. Félelem nélkül, bármilyen helyzetben. És így tanít bennünket is az Isten a törvény helyes megtartására. Arra, hogy a szívünkbe írt törvény miatt forduljunk az Isten felé, és ezt a törvényt tekintsük a legfontosabb és a legközvetlenebb utasításnak, amely szerint élhetünk, mert ez a szívbe írt törvény Isten szeretetének a törvénye. És ő azon munkálkodik, hogy vágyódjunk az ő közelségébe, és hogy mellette maradjunk, mind örökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy te szeretsz bennünket, és mindenféle szavaddal, tanácsoddal, utasításoddal magadhoz hívsz bennünket. Bocsáss meg, amikor a saját utunkat akarjuk járni, és nem veszük észre azt, hogy mennyire nagy szükségünk van a te jelenlétedre. Kérünk, légy velünk ezután is, maradj velünk, és vezess minket szereteteddel. Amen.